Isten hozott mindannyiótokat. Jó reggelt, sziasztok! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a körünkben tisztelhetjük Pásztor Duró Attilát, a mellettem ülő bajszos szakállas... igen. sugárzó személyiséget. Nem tényleg, akik régebben járnak, sokat hallgattátok már Attilát, és én magam abban a kiváltságban részesültem, hogy évekig, hosszú-hosszú évekig napi szinten együtt dolgoztunk, talán a legjobb barátok vagyunk, ha lehet ezt így mondani, kis személyválogatással. Hát amióta Attila pásztorolja paksi gyülekezetet, azóta ott nagy csodák történnek, meg kis csodák. Nem is tudom, megduplázódott a közösség azóta, meg háromszorozódott. És persze nem a számok, tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy van Istennek egy munkája, aminek ilyen szempontból is van gyümölcse. Úgyhogy Attila most azért jött, hogy csendben leüljön a sarokban és figyeljen egy picit, ez az, ami nem sikerül neki. Igen. Ezt úgy kellett majd csinálni, hogy a végén jön, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy hallgassátok őt.
Igen?
De kétszer megkérdeztem már, hogy akar-e mondani valamit, mindegy kétszer azt mondta, hogy nem. Úgyhogy nincs más lehetőség, mint itt sarokba szorítani. Úgyhogy amíg előveszi a Bibliáját, addig imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és köszönjük neked Attilát. És tűnődtem rajta, hogy miért nem készültem. Hát ezért, mert van egy jobb üzeneted. És kérünk, hogy szolgálj felénk, hogy végezd a te munkádat a lelkünkben, és segíts nekünk a hétköznapokban, a mindennapokban te rád összpontosítani, te belőled meríteni, és tényleg egyfajta merész, de igazából józan bátorsággal élni. Csak köszönjük neked, te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Hát jó, nyissátok ki a Bibliátokat, mondjuk ott, ahol akarjátok. Hát jó, lapozgatunk egy kicsit. Ez jó lesz. Nemrég beszéltem erről Pakson, hogy milyen dolog az, hogy Isten dicsőségére élni. Milyen fantasztikus dolog az, úgy leélni az életünket, hogy Isten dicsőségére éljük az életünket. És én nem baj, ha fölállok, mert az a helyzet, hogy nem látok mindenkit, és ez zavar. Sokat gondolkoztam azon, hogy mit jelent az, hogy Isten dicsőségére élni. Sok keresztény van, akik saját dicsőségükre élnek, akiknek a legfontosabb dolog az életben az, hogy saját maguknak a boldogulását megteremtsék, hogy saját vágyaikat kielégítsék, és sorolhatnám. De hála Istennek, hogy ez a csapat nem erről szól. És csak nézzük meg egy picikét, hogy mit jelent Isten dicsőségére élni. Itt a Korintusi levélben, 10. fejezet végén azt mondja Pál apostol, hogy akár esztek, tehát akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És hát ez a kérdés, hogy mit jelent az, hogy Isten dicsőségére tegyetek. És csak kérünk téged, drága úrunk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és te szólj, te taníts minket, szólj egyenesen a szívünkhöz, urunk, és csak köszönjük neked, Jézus, a te drága nevedben. Amen. Van néhány dolog, ami dicsőíti Istent, és ez egy eredményes élet találkozó, úgyhogy nézzük meg azokat a dolgokat, ami által tényleg eredményesebb életet élhetünk. És az első dolog az, hogy Isten dicsőségére van, hogyha használjuk az erőforrásainkat. hogyha mindazt, amit Isten adott nekünk a megtérésünk pillanatában, azokat birtokba vesszük, és elkezdjük használni. És nem akarok nagyon mélyen ebbe belemenni, de például az egyik erőforrás, az itt van az Efézusi levélnek a végén, a 6. fejezetben láthatjuk azt, hogy az Úr ellátott minket rendesen erőforrásokkal. Nem megyünk végig rajta, de ha itt elolvasod a fegyverzeteket, akkor álljatok meg tehát felövezve derekatokat az igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, a lélek karját, mely az Isten beszéde. Hogyha megnézed ezt a fegyverzetet, ámulatos fegyverek vannak a kezünkben. Isten ellátott minket mindazzal, ami által élhetünk egy kiteljesedett, győztes életet. Mi győztesek vagyunk. Hányan gondoltok magatokra úgy, hogy győztesek vagytok? Győztesek vagyunk. Jézus Krisztus kivívta a győzelmet, 1 Korintus 15:54-ben győzött a halál felett, és aztán az 57. versben azt olvashatod, hogy ezt a győzelmet Isten nekünk adta. Győztesek vagyunk. És itt vannak a fegyverzetek, amivel élhetek egy győztes életet. Hogyha nem használom ezeket a fegyverzeteket, amiket Isten azért adott, hogy megéljem az ő dicsőségére a győztes életemet, akkor tulajdonképpen vesztes életet élek. Nincs annál szomorúbb, nincs annál elkeserítőbb, mint amikor egy helyzetileg győztes keresztény vesztes életet él. El tudjátok ezt képzelni? Amikor azzal tölti az életét, hogy otthon sunnyad, tudod, masszírozza a távirányítót, és tudod, nem lép ki hitben, nem osztja meg a hitét, nem megy előre, nem jár Istennel, hanem csak, tudod, egy ilyen vallásos életet él, vasárnap elmegyek Isten tiszteletre, aztán ezzel le van tudva a dolog, és élek egy ugyanolyan életet, mint bárki más a világban. De Isten azért adta nekünk ezeket a fegyverzeteket, hogy egy győztes életet tudjunk élni, hogy igazán éljük azt a mindennapi életünkben. És csak nagyon-nagyon röviden így végig szaladnék ezen. Az igazság szeretettel. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat az igazság szeretettel. Ez Zsidók 1:9-ről beszél, ahol azt mondja, hogy ő gyűlölte a hamisságot és szerette az igazságot. Ez Istennek az igazság szeretetéről beszél. Hogy ebbe kapaszkodjunk bele, hogy szeressük mi is az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot. Hogy ne éljünk egy olyan kétlaki életet, hogy egy kicsikét, tudod, szeretlek Isten, de szeretlek világ is egy kicsit. Veled akarok járni, Isten, de azért a saját vágyaimat is ki akarom elégíteni. Neked tetsző módon szeretnék élni, Uram, de azért nem adok mindenről számlát. Érted? Tehát, hogy szeressük az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot, hogy ne legyenek csúsztatások az életünkben, hanem tényleg csak az igazságot szeressük. És aztán azt mondja továbbiakban, hogy magatokra öltve a megigazulás páncélját. Megigazulás páncélját. A megtérésünk pillanatában Isten a saját igazságát tulajdonította nekünk. Értitek ezt? Igazak vagyunk. Igazzá lettünk téve. Ott álltunk a bíróság előtt, és aztán Isten ránézett a fia áldozatára, és azt mondja, hogy itt mindenki van fizetve, az adóslevél fel van szegezve a keresztfára, Kolossé 2 szerint ott van a keresztfán, úgyhogy nincs bűnük. Ki van fizetve? Ők igazak. És Róma 6-ban olvashatod, a 24. és 26. versben, hogy olyan igazak vagyunk, mint ő. Figyelj, ma reggel csak gondolkozz ezen, hogy győztes vagy, és olyan igaz vagy, mint a mindenható Úristen. Ez jó? Ez izgalmas? Ez tetszik? Ez ámulatos dolog, hogyha ebbe belegondolsz, hogy élhetem az életemet, használhatom ezeket az erőforrásokat, élhetem az életemet úgy, hogy a helyzeti igazságban élek, és nem a mindennapi nyavajás tapasztalataimban, nem a körülményeimben, hanem a helyzeti igazságban. Isten azt mondta rólam, hogy én igaz vagyok, úgyhogy élhetek ennek alapján. Én igenis igaz vagyok. A Biblia iskolában diákjaimnak feladtam ezt házi feladatnak, hogy egy héten keresztül minden reggel a fürdőszobában a tükör előtt el kellett mondania, hogy igaz vagyok, szent vagyok, szeretet vagyok. Igaz vagyok, szent vagyok, szeretet vagyok, és győztes vagyok. Mert ez az igazság. Isten, amikor ránk néz, akkor ezt látja. Akkor azt látja, hogy ez egyetlen egy, a fiának az egyetlen egy áldozata tökéletessé tett minket, úgyhogy mi tökéletesek vagyunk. Igazak vagyunk. Ez ámulatos? Szerint ez egy jó hír ma reggelre? Nem tudom, vagy álmosak vagytok? Ilyenkor Pakson tudjátok, mi szokott lenni? Tudod, így örvendeznek, hogy tényleg igaz vagyok, de jó, szuper, és akkor ott eljátszuk a tűz körül a sámán táncot, és aztán... Nem, ez csak hülyeség, nem? Ja, tényleg el kéne jönnötök Pakson. Mi lenne akkor, hogyha csinálnátok? Tényleg, ez egy jó ötlet. Nem véletlenül a barátom. Egy kihelyezett, eredményes élettalálkozó Pakson. Mit szóltok hozzá? Hányan jönnétek le Paksra? Szuper! A szavatokon foglak, Sanyin keresztül. Egy kihelyezett üzletember találkozó. Nálunk is van üzletember találkozó, illetőleg most már eredményes élettalálkozó. Csak nálunk kedden délután van, de kedvetekért bármikor megrendezzük. Ki? Bármikor legyen péntek, szombat, vasárnap délután, bármikor kihelyezett eredményes élet találkozó. Nagyon megáldaná a paksiakat. Nagyon-nagyon megáldaná őket. Szóval ott tartottunk, hogy a megigazulás páncélját öltsük magunkra. Ezt tudod, milyen fegyverzet? Amikor ezt a páncélt felveszed, és úgy éled az életedet, hogy én igaz vagyok, hogy nincsen most már semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, Róma 8.1. Én igaz vagyok, nem tud senki megtámadni, mert igaz vagyok. Tudod? És ez a páncél, ez megvéd minden támadástól, minden ördög mesterkedésétől meg tud védeni ez a páncél, mert ha erre nézek, hogy igaz vagyok, akkor tudod, akkor ki az, aki belém tud kötni? Sanyi, miért akarsz te belém kötni? Hát igaz vagyok. Hát ne mondd azt, hogy hamis vagyok, mikor én igaz vagyok. Tudom, hogy igaz vagyok, mert a mindenható Úristen mondta ezt rólam. Nem én találtam ki, nem én tettem magam igazzá, hanem Isten az, aki engem igazzá tett, és ez csodálatos. És aztán úgy folytatja, hogy felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, hogy ez a győztes életünknek az egyik megnyilvánulása, hogy élek egy győztes életet úgy, hogy közben vallást teszek a hitemről. Nekünk mindnyájunknak, keresztényeknek van egy nagy parancsunk, van egy nagy elhívásunk, Máté 28.19 és 20-as versben, ahol azt mondja Isten, Jézus Krisztus, a megváltónk, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Vagyis, hogy ez a küldetésünk. Abcsel egyben azt mondja, hogy szerte világon, ugye Júdeában, Szamáriában és szerte világon, tegyetek bizonyságot rólam. Ez a küldetésünk, hogy megosszuk a hitünket, és ez adja a győzelmünket. Így tudod megélni igazán a győztes életet, hogyha mész és megosztod a hitedet. Hogyha mész és kimész az utcára, evangelizálsz, elmondod a szomszédodnak, a munkatársadnak. Tudod, csak így vallást teszel a hitedről, mert ez a győzelmet tükrözi. Ez igazán. A vesztes keresztény az mit csinál? Az otthon ül és sunnyad, és nehogy véletlenül kiderüljön. Nehogy valaki megtudja, hogy én hiszek, mert azt hiszik rólam akkor, hogy hülye vagyok. Úgyhogy inkább befogom a számat, és csak titokba, tudod, mint régebben a kommunizmusban volt, hogy titokba elmentek a pártitkárok vasárnap templomba, és akár nehogy valaki észrevegye őket. Ugyanez a hozzáállás, hogy titokban néha elmegyek egy templomba, vagy egy vasárnapi istentiszteletre, és aztán ezzel le van tudva a kereszténység. De ez egy vesztes élet. Ez egy vesztes élet. A győztes élet az az, amikor hitet merek tenni. Amikor tudom, hogy kiben hiszek, és ezt meg is tudom vallani az embereknek, és ez egy ámulatos dolog. És aztán azt mondja, hogy vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. És hát ez egy olyan része ennek a versnek, amiből legalább 10 üzenetet lehetne csinálni így a hittel kapcsolatban, de a hit pajzsa az, ami tényleg kioltja a tüzes nyilat, és hogyha megfigyelitek, akkor itt Pál apostol egy ókori római katonának a fegyverzetét írja le. És a római katonáknak olyan volt a pajzsa, hogy be volt vonva vagy szövettel, vagy bőrrel, ami át volt itatva vízzel. És amikor az ellenség kilőtte a tüzes nyilat, az a vizes pajzs ezt kioltotta. És a hitnek a pajzsa az ugyanilyen, hogyha tényleg van egy erős hited, nem is kell erős hit, tudod, mustármagnyi, egy mágszemnyi, picike kis hit, de ha hitben élem az életemet, ha az egyik lépést a másik után hitben teszem meg, akkor jöhet az ördögnek minden támadása. Mi a hit? A nem látható dolgok felőli meggyőződés. Vagyis, hogyha a meggyőződéseim alapján élek, hogyha nem vagyok, megint azt kell mondanom, hogy kétlaki, hogy amikor a Sanyi azt akarja, hogy az ő hitéről tegyek tanúbizonságot, akkor arról teszek tanúbizonságot, amikor a másik azt akar, hogy az ő hitéről, akkor arról teszek tanúbizonságot. Vannak ilyen emberek, akik ide-oda csapódnak, egy kicsikét hiszek a buddhizmusban is, egy kicsikét hiszek a hinduizmusban is, egy kicsit hiszek a kereszténységben is, tudod, és ebből aztán összegyúr magának. Nálunk Pakson is van egy drága testvér, aki hát különböző helyekről jött, és még hozta magával ezt a tanítást, és még nincs letisztázva teljesen. De ha van egy erős meggyőződésem, ha van egy erős hitem, akkor az minden tüzes nyilat ki tud oltani, mert tudom, hogy mit csinálok. Tudom, hogy kibe vetettem a hitemet. Pál is azt mondja, én tudom, hogy kiben hittem. Tudom, hogy kibe vetettem a hitemet. Tudom, hogy mi az a kereszténység. Van róla egy meggyőződésem, úgyhogy jöhet bárki bármilyen támadással, a hit pajzsa az meg tud tartani engem. És az üdvösség sisakja. Sok tanítás van a világban, és többek közt az egyik tanítás az, hogy elveszítheted az üdvösségedet. Sajnos vannak ilyen tanítások, és keresztények tízezrei, százezrei rettegnek attól, hogy bármelyik pillanatban elveszíthetik az üdvösségüket. De itt Pál apostol olyan világosan beszél arról, hogy vedd fel az üdvösség sisakját. Meg vagy váltva, üdvözítve vagy, meg vagy váltva, vedd fel ezt a sisakot és járj ebben. Tudd, hogy a neved fel van írva a mennybe. Lukács 10:20-ban azt írja, hogy ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Ez a kereszténységnek az örömforrása, hogy meg vagyunk váltva. Ott van az üdvösségnek a sisakja a fejünkön, és ezt nem veheti el tőlünk semmi. És aztán jöhet, tudod, az ördögnek a karcsapásai, ez a sisak, ez megvéd, mert tudom, hogy a mennybe fogok menni. Mi történhet velem? Gondolj bele, mi történhet velem? Hát már a mennyben vagyok. Mi az a legrosszabb, ami itt a földön történhet velünk? Mi történhet itt a legrosszabb? Tudod, megvernek? Hát Pál apostolt hányszor verték meg? Most egy ideje már Pál apostol életét tanulmányozom, és hát egy ámulatos fickó volt. Ez egyszerűen csak döbbenetes, hogy milyen ember volt Pál apostol. Hogy annyira célirányosan, annyira tudta azt, hogy hova tart és mit kell tennie, és nem érdekel, megkövezték, megverték, bebörtönözték, és nem akarom hosszúra húzni, de majd még erről egy pár gondolatot megosztanék. Úgyhogy az üdvösség sisakja is egy ilyen erőforrás a kezünkben. És aztán ott van a szellemnek a kardja, amely Istennek a beszéde, a szellemnek a kardja, ami Istennek a beszédje, és Zsidók 4-ben láthatjuk, hogy ez egy kétélű kard, a 14. vagy 12. versben, ez egy kétélű kard, ami képes szétválasztani a szellemet a lélektől, ami, ami szét tudja választani a szellemit a testitől, az ige az, ami egy hihetetlen fegyvert áll a kezünkbe. Egy hihetetlen fegyver a kezünkbe. Kolossi 3.16 azt mondja, hogy a Krisztusnak a beszéde gazdagon lakozik ti bennetek. Ha Krisztus beszéde gazdagon lakozik bennem, ha ott van a kezembe ez a kétélű kard, Isten igéje, akkor tudod, akkor mehetek előre. És ha megnézitek a római hadseregnek a fegyverzetét, ott a katonának a hátát semmi nem védte. A római hadsereg egy offenzív hadsereg volt, nem ismerte azt a fogalmat, hogy hátat fordítok az ellenségnek és elfutok, hanem ő egy támadó. És ezek mind támadó fegyverek, mert a kereszténység is egy ilyen offenzív hit, hogy megyünk előre és megosztjuk a hitünket másokkal, és ez ámulatos dolog. Itt van a szellemnek a kardja, és higgyétek el, hogy azok az erőforrások, amivel mi rendelkezünk, az egy olyan győztes életet tud eredményezni, hogyha használjuk ezeket. Hogy gondolj bele, hogy hatalmat adott nekünk az Úr. Hatalommal bírunk, minden keresztény azon a jogon, hogy Isten gyermekei vagyunk, hatalommal bír. Hatalommal tudunk szólni, ahogy Józsué hatalommal tudott szólni, és megállt a nap, ahogy Illés hatalommal tudott szólni, és tűz jött le az égből, ugyanúgy mi is hatalommal tudunk szólni, hatalommal bírunk, fel vagyunk ruházva hatalommal, járjunk ebben a hatalomban, járjunk és használjuk ezt, vegyük birtokba, és ne sunnyadjunk, tudod, hogy bocsánat, hogy megszülettem, ígérem, nem fog többet előfordulni, hát ne haragudj, hogy keresztény vagyok, hát tudod, így hozta a sors. Nem, Isten gyermekei vagyunk, hatalommal bírunk, úgyhogy csak használjuk az erőforrásainkat, mert ezzel tudunk megélni egy győztes életet. És nagyon röviden még két gondolat, hogy győztes életet élhetsz akkor, hogyha benne bízol, és úgy élsz egy ilyen offenzív életet. 1 Sámuel 14.6-ban olvashatjuk Jonatánnak a történetét. 1 Sámuel 14.6-ban azt olvasod, hogy a filiszteusok megtámadták Izraelt, és ott volt a nagy hadsereg, és volt egy előörs, és azt mondta Jonatán a fegyver hordozójának, hogy figyelj, nézzük már meg ezt a helyzetet. Itt van 20-30 katona, mi vagyunk ketten, a nagyon jó arány, menjünk, és azt mondta, hát ha tesz értünk valamit az Úr, hát ha tesz értünk valamit, menjünk, nézzük meg ezeket a körülmetéletleneket, hát ha tesz értünk valamit az Úr, mert az Úrnak teljesen mindegy, hogy kicsi vagy sok általad szabadulást. Hogyha az Úrban bízom, akkor tudok élni egy győztes, kiteljesedett életet. Hogyha úgy lépek előre, hogy hát ha tud tenni valamit értem az Úr, hát ha tud tenni valamit értem az Úr. Emlékeztek a konferencián, Pásztor Csaba beszélt, az őszi konferencián, hogy a két cselekedet között mindig ott van Istennek a munkája. Tudod, hogy én hitben döntök, és elindulok, és mire a végére odaérek, akkor meglátom, hogy Isten közbelépett, és Istennek ott van a munkája. És így élni egy ámulatos dolog, hogy, vagy nézzétek meg Dávidot, hogy Dávid hitben lépett ki Góliát ellen. Miért? Mert bízott Istenbe. Azt mondja, hogy ha megszabadított az oroszlántól, ha megszabadított a medvétől, akkor egy ilyen málészájú filiszteustól hogy ne tudna megszabadítani? Hogy ne tudna megszabadulni? És ez a hitnek a fajzsa, amikor benne bízom, amikor hiszem azt, hogy ő kicsoda, és hiszem azt, hogy ő minden lépésemnél ott van, és így élem az életemet, hitben megyek előre, egy offenzív életet élek, egy támadó életet élek, hogy nem mindig védekezek, hogy bocsássatok meg, hogy én keresztény vagyok, hát nem tehetek róla. Nem, hanem megyek előre. És ez egy ámulatos dolog. Megélni ezt az életet, ez a világ legfantasztikusabb dolga. Minden embernek van egy vágy a szívében. Nincs olyan ember közülünk se, meg a világban se, aki ne szeretne egy gazdag, örömteli, tartalmas életet élni. Hányan vagytok, akik nem szeretnétek egy gazdag, tartalmas, örömteli életet élni? Senki? És ez mi? Minden emberben itt van ez a vágy. Minden emberben ott van a vágy, hogy egy értelmes, gazdag életet éljek. És Isten erre hív el minket. Azt mondja, használd az erőforrásaidat. Használd az erőforrásaidat, és ott van az az élet, amire vágysz. Csak lépj ki hitben, indulj el, és ahova leteszed a lábadat, azt a földet neked fogom adni. Ez a hitben járás. Nem azt mondta a zsidóknak, hogy figyeljetek, majd én valahogy alátok tuszmákolom azt a földet, hanem azt mondta, hogy ahova lépsz, azt a földet neked adom. Ahova lépsz, lépj ki hitben, járjál hitben, élj egy offenzív életet, és aztán meg fogod tapasztalni, hogy ez az az élet, amire mindig is vágytál. És a következő, hogy egy Isten dicsőségére való életet tudunk élni, hogyha nem hagyjuk, hogy a körülményeink elvigyék az életünket. És Pál apostol egy ámulatos ember volt. Filippi 4-ben azt írja, a 4. versben, hogy örüljetek az Úrban, mindig mondom örüljetek, vagy ismét mondom örüljetek. Örüljetek az Úrban, ismét mondom örüljetek. És aztán a 6. versben azt írja, hogy soha semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket az Úr előtt. Na most ez, már nagyon sokszor hallottuk ezeket a gondolatokat. De most nézd meg ezt a gondolatot annak a tükrében, hogy Pál apostol ezeket a szavakat börtönben írta. Egy ókori börtön, az nem olyan volt, nem olyan nagyon régen láttam egy híradóban, hogy átadtak egy új büntetés végrehajtó intézményt, ahol ott volt a szobában a színes tévé, tehát mint egy wellness szálloda, úgy nézett ki az a... Na most ne így képzeld el az ókori börtönt. Az ókori börtön az úgy nézett ki, hogy volt két része, volt a külső része, és volt a belső része. A külső részén még úgy, ahogy valami fény beszűrődött, de a belső része az lent volt alaksorban, ott sötét volt, az nyírkos volt, ott vagy kalodában voltál, vagy egy őrhöz hozzá voltál bilincselve, patkány, csótány, tudod, ilyen kellemes környezetben volt Pál apostol a börtönben. És mit mondott? Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, örüljetek. Aztán később azt mondja, hogy én nem a körülményeimre tekintek, mert megtanultam a körülményeimtől elvonatkoztatva élni, ezt megpróbálom majd pontosan. Negyedik fejezet, Filippi. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni, és egészen be vagyok avatva mindenben, a jólakásba, éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. És a 11. versben azt mondja, nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Pál apostol azt mondja, hogy figyeljetek, nekem nincs időm ezzel vacakolni, ezekkel a körülményekkel. Nincs időm azzal vacakolni, hogy hideg van, nincs időm azzal vacakolni, hogy itt a patkány, és versenyeznem kell, hogy kiér előbb oda a kajához. Nincs időm ezzel vacakolni, mert meg kell írnom az új szövetségnek 20%-át. Nincs időm ezzel vacakolni. Nekem van egy elhívásom, meg kell futnom a hitnek a nemes harcát, vagy meg kell futnom a versenyemet, és meg kell harcolnom a hit nemes harcát. Nem érek rá ilyen dolgokkal foglalkozni. Ezek csak visszatartanak, ezek csak lekötöznek, ezek csak megbénítanak. Nem a körülményeimnek élek. Tudom, hogy kibe vetettem a hitemet, tudom, hogy kiben hiszek, és benne hiszek. Ott van a kezemben a hitnek a pajzsa, ott van a fejemen az üdvösségnek a sisakja, az igazságnak a mellvédje, és ott van a sarú a lábamon, az ige hirdetésnek a sarúja. Nem érek rá a körülményeimmel foglalkozni. Nem érek rá, nem engedem meg, hogy a körülményeim megállítsanak. Nem engedem meg, hogy a körülményeim gátat vessenek az életemnek, hanem élek egy győztes életet, mert győztes vagyok. Róma 8:37, felettébb diadalmaskodunk, győztesek vagyunk. 1 János 5, azt mondja, hogy ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. Győztesek vagyunk. Éljünk egy ilyen győztes életet Isten dicsőségére. Használjuk a fegyverzeteinket, használjuk az erőforrásainkat, és ne engedjük azt, hogy a környezetünk, a körülményeink meggátoljanak ebben. Amen. Amen. Köszönjük, Uram, csak tényleg hálásak vagyunk neked. ezekért a szavakért, és kérünk, hogy áld meg a hátralévő részt, és csak köszönjük neked a te drága nevedben. Amen.
Ez jó volt. Kérdés, hozzászólás?
Reggel hideg
ízre mosakodni, igen. Amen. Használjuk az erőforrásainkat. Ugye? Ez. Használjuk az erőt. Mi van Isten dicsőségére, ha használjuk az erőforrásainkat? Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy a felsorolás, az erőforrás sorozat, amiről Attila beszélt, az isteni fegyverzet, hogy ezek mind elmebeli kategóriák. És köszönjük Attilának ezt az üzenetet. Dicsőség Istennek, igaz? Mi csak hírvívők vagyunk. De észrevetted, hogy ezeknek mindegyike egy mód, ahogyan gondolkozol? Ezeknek mindegyike azzal kapcsolatos, hogy milyen gondolatokat, milyen hozzáállásokat engedsz meg a fejedben, hogy hogyan viszonyulsz az élet egyes kategóriáihoz. Csak tényleg szaladjunk végig rajta így ezzel a szemmel, hogy igazság szeretet, a békesség evangéliumának hirdetésének a készsége, hit, üdvösség sisakja, az ige kardja. Mind arról szól, hogy hogyan gondolkozol. És sokszor mondjuk ezt, hogy az életünknek igazából a gyökere a gondolkodásunk. Minden, ami az életünkben van, az a gondolkodásunkkal kezdődik. Épp a minap csináltam egy rövid kis felvételt, egy videót arról, hogy mi a különbség az eredményes és az eredménytelen emberek között. Mi a különbség a sikeres és a sikertelen emberek között. Mi a fő különbség azok között az emberek között, akik egy beteljesedett, elégedett életet élnek, és azok között, akik mindig máshol akarnak lenni, mindig mást szeretnének csinálni, akik mindig úgy látják, hogy a szomszéd kertje zöldebb, akiknek az élete igazából egy betölthetetlen ürességgel van tele. És nyilván sok szempont van, és ezek ténylegesek, de hármat találtam, ami nagyon alapvető. És ez igaz lehet az üzleti életre, egyszerűen a karrierre, az iskolára, a családra, az egyszerű csendes hétköznapokra, de abszolút módon igaz a hívő életre is. És nyilván a kettő fedi egymást a mi esetünkben, ez amit erősen remélek. És ez a három van, a gondolkodás, a hozzáállás és a szokásaink. És a gondolkodással kezdődik minden. Ez az első lépés. Minden hozzáállás, ami van az életedben, az egy gondolati alappal bír. Gondolkoztál valamilyen módon, ami egy gondolatot megszoktál, és aztán egy hozzáállássá alakult. Ami pedig meghatározza a szavaidat és tetteidet, igazából kialakítja a szokásaidat, amiben aztán a napi rutinban élsz. Anélkül adott esetben, hogy újra meg újra döntést kellene hoznod felőle, hogy miért is élsz úgy, ahogy. És csodálkozol rajta, hogy újra meg újra megismétlődnek a problémáid, újra meg újra megismétlődnek a kudarcaid, hogy bizonyos élethelyzetek, bizonyos életkörülmények, amiket nem szeretsz, ragadnak a kezedhez, mint egy darab szigetelő szalag. És ha változtatni akarsz, akkor az első pont, ahol változtathatsz, az a gondolkodásod. És Isten igéje igazából ezt rakja a helyére. A hit, amiről Attila is beszélt, az egy meggyőződés. A meggyőződés a valóság nem látható részéről. És igazából ez a nagyobb rész az egyszerű szürke hétköznapokban is. Egy ember lehetősége. Egy nem látható része a valóságnak. Persze, oké, a karórámat látom, adott esetben a munkatársamat látom, de amikor azon gondolkozol, hogy mit hoz számodra a holnap, akkor a valóságnak egy olyan részét próbálod megérinteni, amit nem lehet közvetlenül felfogni. Ezt csak hit által tudod megragadni. A hit pedig a nem látható valóságról való meggyőződés. És meggyőződésed logikus következtetésed, hited gyakorlatilag a gondolkodásodon keresztül van. Sehogy másképp nem lehetséges. A keresztény életet győzedelmesen a gondolkodásodban éled. Hallgattam egy üzenetet Pastor Brian-től, és nem emlékszem rá pontosan, hogy beszéltem-e már róla itt nektek. Esetleg ti is hallottátok, itt prédikálta az üzenetet talán 95-ben, jó régen, Budapesten. A gondolat a következő, hogy a lelkünkben van egy nagy vetítő, mint amikor beülsz a moziba, és elkezdik levetíteni a filmet. Szélesvásznú, szörrant hanghatású mozifilm. Ez a vetítő igazából a képzeletünk. A képzeletünkkel képesek vagyunk modellezni, rekonstruálni az élet különböző helyzeteit. A képzeletünkkel meg tudunk ragadni valamit, amit a szemünk közvetlenül nem lát, adott esetben nem is láthat. A képzeleteddel tudod megfoghatóvá, erőssé, hozzá viszonyulhatóvá tenni a gondolatot. Isten azt mondja neked, hogy egy nap a mennybe mész. Hogy az élet jóval többről szól annál, amit itt a hétköznapokban élünk. Hogy rád vár egy jövő, amely kibeszélhetetlenül, kimondhatatlanul ámulatos. Ahol minden szükséged, amivel itt a Földön is élsz, állandóan, feltétel nélkül és maradéktalanul be van töltve. A beteljesedés, sőt annál több, ugye? Isten jelenlétében, az ő dicsőségében egy túláradó, egy túlkompenzált teljesség. Egyikünk se volt még ott. Beszélsz erről, Sanyi, és mit kezdjek ezzel? Oké, a menny, és persze ott majd öröm lesz, nem lesz fájdalom, állandó világosság lesz, arany utcák, a mennyei Jeruzsálem, 2200 kilométerszer, 2200 kilométerszer, 2200 kilométeres város. Ugye, ha a Holdról nézed, akkor a Földön egy jégkocka méretű, nem, oké, tehát ha veszel egy kosárlabdát, és arra ráraksz egy jégkockát, körülbelül akkora lesz a mennyei Jeruzsálem. Ha a Holdról néznéd a Földet, így néz neki, mint egy kosárlabdán egy jégkocka. Ugye, te monumentális, hihetetlen, és Jelenések könyve ír róla. De mit kezdjek ezzel? Úgy értem, tehát ez most figyelj, ez egy vagy skifi, vagy vasárnapi iskolás tündérmese, vagy nem is tudom. Tehát persze itt van ez az ígérgetés, amivel elhalasztom a mai lehetőségeimet, a mai felelősségemet, a mai életemet egy majdani boldog jövőre. Ugye most feladok a hitemért, a vallásomért, hogy majd akkor, de hát ez nem realisztikus, ez nem realisztikus. Ma kell élnem, ma van egy családom, ma kell bemennem dolgozni, ma vannak döntéseim, ma vannak szükségeim, most vagyok kiakadva. Hogy áll ez össze? És 1 Korintus 13 végén beszél a Biblia arról, hogy három dolog marad meg, a hit, a remény és a szeretet. És a három közül a legnagyobb a szeretet. De ott van a hit, a remény is. Hit, remény és szeretet. Ez a három marad meg. A hit leginkább a jelenről szól. A hit a meggyőződésem, a valóság már létező, de pillanatnyilag nem látható részéről. Isten velem van. Nehéz helyzetben vagyok, a családomban. Isten velem van. Az ígéretei, amivel mindent a javamra fordít, igazak számomra. Látom én ezt? Meg tudom most tapasztalni? Amikor csalódást okozok a feleségemnek, akkor ott van nyilvánvaló a szürke hétköznapban, hogy a valóság több annál, mint amit én most elszúrtam. Nem nyilvánvaló. Itt van szükségem a gondolkodásra. A gondolkodásommal tudom, hogy Isten mit ígért, A gondolkodásommal megbizonyosodtam róla, hogy amit Isten a Bibliában mondott, az igaz, és a gondolkodásommal beleveszem a pillanatnyi élménybe, a helyzetbe azt a tényt, hogy Isten velem van, és ezt a helyzetet is a javamra fordítja. Hogy csinálom ezt? A gondolkodásommal csinálom. A gondolkodásommal csinálom. Ha keresztényem, oké, nem kell kereszténynek lenni, ha ember vagy, és nem akarsz egy sodródó, kiszolgáltatott, átlagos életet élni, akkor fel kell vállalnod a gondolkodás felelősségét. Úgy éled az életedet, ahogyan gondolkozol. És ugye nekünk hívőknek az az előnyünk, hogy van egy Istenünk, és az Istenünknek van egy rakás ígérete, és az Istenünk adott egy csomó információt arról, hogy mit ígért, úgyhogy amikor gondolkozunk, akkor több, objektívebb és a valóságnak jobban megfelelő tények alapján tudom gondolkozni. Oké, nem azért mondom azt, hogy dicsőség Istennek, mert a vallásom előírja, hanem azért, mert Isten hihetetlen segítséget ad nekem, ami dicsőséges, és én csak egyszer ránézek erre, átélem a mindennapomban, és tök természetesen mondom, hogy dicsőség Istennek. De ezt a gondolkodásommal teszem. És az Isten fegyverzete, amit felöltök, arról szól, hogy reggeli a helyre rakom a gondolkodásomat, nem csak jön egy kósza gondolat, ami így átfolyik az agyamon, tudod, ma is depressziós leszek, mint ahogy az elmúlt 32 évben minden nap, hanem nem, és ahogy Attila mondta, egy offenzív, egy támadó életet élek, ahol azt mondom, hogy tudom, hogy miről vagyok meggyőződve, tudom, hogy mi az igazság, utána jártam 100-szor, 5 éve benne élek, így fogok gondolkozni ma is, és ezután is minden nap. Gondolkodás, hit, meggyőződés a valóságról, de ott van ez a másik is, ez a fránya, a remény. Azt mondja 1 Korintus 13, hogy ez a három fontos. A hit, a remény és a szeretet. És persze a szeretet a legnagyobb, de figyelj, három nagy dolog van, három kategória, ami megmarad örökké. A hit, oké, erről beszéltünk, a remény. Mit kezdjek ezzel? Hogyan éljek? Oké. Hányan vagytok kicsit zavarban, amikor ezt halljátok, hogy remény? Nem, remény. Oké, tudjátok, hogy milyen remény tetszik nekem? A saját reményem. 10 éves koromban emlékszem, hogy így álmodtam róla, hogy egyszer egy ilyen hiper-szuper életet fogok élni. Hogy nem is tudom, motorversenyző leszek, világhírű, és minden napom azzal fog telni, amit a legjobban szeretek csinálni. Csupa jó érzés fog körülvenni, és ez egy olyan jövő volt, amit gyakran elképzeltem, amire gyakran gondoltam, és amit, ahogy elképzeltem, nagyon valóságos volt. Ugye, nagyon valóságos. És ahogy éltem a szürke hétköznapjaimat, iskolába mentem, bicikliztem, és nem is tudom, tehát, hogy ahogy éltem azt, amit láttam, amit megtapasztaltam, ebbe a jövőbe vetett reménybe kapaszkodtam, hogy lesz egy jövőm, ahol másképp lesz. És ez erőt adott nekem. Na most figyeljetek, világhírű motorversenyző vagyok? Még nem, de dolgozom rajta, oké. Figyelj. A reményem akkor egy naív remény volt. Oké? Az egy naív remény volt. Valami olyasmit reméltem, hogy bekövetkezik a jövőben, ami nem volt biztos. De ez az a fajta remény, amihez mi emberek tudunk visszanyúlni. Mindannyian álmodoztunk már, mindannyian voltunk már karácsony előtt. Hányan voltatok már karácsony előtt? Jó, most már annyira nem izgat titeket, a legtöbben felnőttnek tűntök, vagy legalábbis... Vagy azért én még most is örülök a karácsonynak, egy kicsit bevallom. Nem, az ajándékozás örömet tudod, tehát, hogy... Igen. De 10 éves kisgyerekként, úgy értem, ne viccelj. Minek örülsz annyira? 2 hét, hát csak 2 hét. Mi 2 hét? Karácsony! 2 hét karácsony, 2 hét. Úgy értem, de ma esik az eső. Kit érdekel, hogy esik az eső? Nem fogsz tudni kimenni játszani egész nap. Kit érdekel? 2 hét, és jön a karácsony. Csomagom, mondjuk, Vagy a másik a vakáció. Emlékeztek rá? A börtönre? A sínylődésre? A szenvedésre az iskolában? Úgy értem, én nem tudtam megérteni. Hogy történhet ez meg? Hogy én nekem minden nap be kell mennem egy szörnyű helyre, ahol megfacsorodik a lelkem, miközben szabad ember vagyok. Tehát miért kell nekem minden nap bemennem oda? Ez szörnyű, úgy értem? Engedjetek szabadon, és akkor jött az ó, ió, ció, áció, úgy értem? A boldogság, az élet születése, keletkezése, ott éltem át, úgy értem? Nem sokára szabad vagyok. Kit érdekelt az utolsó egy-két, hogy még feleltetnek, vagy még dolgozat lesz? Kit érdekel, hogy jön a vakáció? Ez a remény. Ez a remény. És a vakációba vetett, meg a karácsonyba vetett remény nem is naív. Mert mindig jött a karácsony. Tényleg jött a karácsony. Tényleg jött a vakáció. A valóságnak vannak olyan kategóriái, amik még nincsenek meg, de meg lesznek a jövőben. Biztos, hogy meg lesznek. És te elmebeteg vagy, ha nem építesz rájuk. Oké? Te olyan hibát követsz el, amit kérlek, ne tégy, ha nem építesz rá. Mert ez a három az, ami megmarad örökké. Ez a három az, ami az erőforrásunknak a része. Hitem van, meggyőződésem a nem látható valóságnak azokról az erőforrásaikról, amivel a mindennapokban élhetek, de a másik, ami tart engem a hétköznapokban, az a remény. A remény. Hogy Istennek van egy csomó ígérete, ami még nem teljesedett be az életedben, de be fog teljesülni. Oké? Nem nézhetsz a pillanatodra, a mai napodra úgy, hogy hát ez elkeserítő. Figyelj, lehet, hogy elkeserítő, de ezt mondtuk tegnap a zsidókhoz írt levél órán, most már Péter, mindegy. És ezt mondtuk, hogy elmegyünk a családdal vikendezni. Sátortáborozás lesz. Úgy értem, elmegyünk, fölverjük az erdőben a sátrat, és ahogy leütöttük az utolsó cöveket, elkezd dörögni, villámlani, és a felhőszakadás jön, és ahogy behúzottunk a sátorba, és már fél órája szakad a felhő, vagy az eső, azt veszük észre, hogy a hegyoldalról lefolyó patakocska, illetve úgy értem, a víz, az pont a sátrunkon folyik keresztül. És nyomorult helyzet, úgy értem, elásztunk, fázunk, a csodálatos víkendből egy ázott kutya lett. Ez tényleg kellemetlen? Figyelj, de hazamegyünk utána. Úgy értem, nem ez az életem, nem ez minden. Úgy értem, lehet, hogy kiakadok miatta, de igazából kicsinyes dolog, ha kiakadok miatta. Igazából nem az vagyok, aki egy ázott sátorlakó, hanem az vagyok, aki van egy szép házam, hazamegyek, lezuhanyzok, felöltözöm, és a meleg kanapén ücsörögve beszélgetek a feleségemmel. Úgy értem, a jövő nem az, amit a jelen épp mutat. De a jelent nagyon nehéz elviselni, ha nem vagy hajlandó tudomást venni a jövőről. És itt van egy hatalmas szerepe a képzeletnek. A reményt a képzelet teszi erőteljessé. Isten azt mondja, hogy a neved fel van írva a mennyben, hogy vár rád egy élet, ahol minden a talpad alatt van. Úgy értem, a fizikai testet többé nincs kiszolgáltatva, nincs alávetve semminek és senkinek, kivéve Istent, ő pedig szeret téged önmagaként. Te vagy a teste, te vagy a felesége, te vagy az örököse, a fia és a lánya. Ő az egyetlen tekintély fölötted, ő mindent neked adott, érted él, és te ő érte, és ő szabadságot ad neked az igazságban, és minden egyéb a lábad alatt van. A fizika, a kémia, a biológia, a tér, az idő, minden. Egy szuperlényé válsz. Mikor? Nem sokára. Nem sokára. Lehet, hogy holnap. Lehet, hogy holnap. Hogy Krisztus mikor jön vissza, nem tudjuk. Senki se tudja. De az idő rövid. Ha arra gondolsz, hogy hát le kell még élnem ezt a földi életet, igen, de a legtöbben már közel vagyunk a feléhez, sőt már túl rajta. Gyorsan telt el ez az első szakasz. Ennyi volt, így ennyi. Mindjárt ott vagyunk.
mindjárt átlépünk egy olyan valóságba, amit ha egyszer egy pillanatra látnánk, valószínűleg nem tudnánk elviselni. A gyönyörűség, a gazdagság, a teljesség, ami van benne, valószínűleg megölne minket. Ezért, talán ezért is van, ugye, hogy élő ember nem látta még az atyát színről színre. Nem bírná elviselni, amikor megérti, átéli, meglátja, hogy mi mindent kapott, mi az övé. A képzelet segít nekünk most. A képzelet segít. A gyerekek ezt nagyon jól csinálják. Nem véletlen, hogy Isten azt mondja, hogy ha csak nem lesztek olyanok, mint egy ezek közül is, itt a gyerekekre gondol, nem mehettek be a mennyek országába. A gyerek egyrészt nagyon tud hinni és bízni, természetes neki, tehát el tud fogadni viszonylag kevés információ alapján dolgokat tényeknek. Elmegyünk délután kirándulni, apa? Délután megyünk kirándulni, fiam. Kész. Kételj nélkül. Itt ez a valóság. Délután kirándulás lesz. Apa mondta, túl van tárgyal vagy. Úgy értem, már ott van. Már álmodozok ki róla, hogy milyen lesz. Hogy majd megyünk a bringával, és ott van az a lejtő, és ott többször le fogunk gurulni, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat, és szuper, és sütni fog a nap, de nem lesz túl meleg, és már elképzelte, már benne van. Tehát nincs az, hogy apa, megyünk délután kirándulni? Igen, megyünk, fiam. Oké, biztos? Biztos. Aztán félreül, és kicsit aggódik, hogy mi van, hogyha esetleg mégse, mi van akkor, hogyha... Nem, a gyerek, ha nem csalódott még sokszor, akkor az alap természeténél fogva hisz, és bizony remél is, használja a képzeletét. Nem tudom, észrevetted-e, hogy gyerekek állandóan egy másik szerepben, ugye űrhajós vagyok, és ott ül egy papírdobozban, és a lelkében valójában ő a parancsnoka az űrhajónak, és épp felszállnak, és földkörüli pályára állnak, és átéljenek, és válság van, ugye valami baj van az irányítórendszerrel, és tényleg izgulni kezd, és a képzeletében átél egy valóságot úgy, minthogyha igaz lenne. És Isten erre bátorít minket, gyakorold a képzeletedet, használd a képzeletedet, de ne naívan, ne az általad elképzelt dolgokat, az általad kitalált, az általad létrehozott dolgokat képzeld el, hanem azt, amit én ígértem. A Biblia tele van ígéretekkel, amik valóságosak, amikben ha reménykedsz, azaz számítasz rá, hogy a jövőben bekövetkezik, akkor nem vagy naív, hanem tényszerű vagy, józan, és használod az erőforrásodat. De a remény csak akkor válik erőteljessé, olyan erőteljessé, hogy a lelkedre hat, hogy a lelked megnyugszik benne, ha használod hozzá a képzeletedet. Első Zsoltár, amely az elmélkedésről szól. Boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Ez erről szól. Csak egy vers, tudod, az egyik kedvencem, majdnem minden órán elmondom, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem? Ez csak egy üres mondat. Ha nem képzeled el, hogy ez mi mindent jelenthet. El kell képzelned, hogy jön az ellenség, és Isten veled van, és valahogy megment. De hogy ment meg? Olvasod a Bibliát, ott vannak minták, ugye ritka az, hogy szétnyílik az ég, egy nagy kéz lenyúlik, megfogja az ellenségedet, földhöz vágja, aztán kezet fogsz vele is. Nem, tehát valószínűleg nem így fog. Ott van az információ. Hogyan menti meg Isten az embert az ellenségeitől? Úgy menti meg, mint ahogy Gedeont, ugye? Gedeon 300 emberrel megy csatába, és mire odaérnek, már lemészárolta magát az ellenség. Megmenekültem tőle. Tudod, jön a rossz hír, és amikor megérkezik, nincsen foga. A kardjának nincsen éle, nem működik. Nem tudom, Isten megment, és elképzelem. Elképzelem. Elképzelem akár, és erről is beszéltünk tegnap, a keresztet. Krisztus keresztjét az én életemben. Oké, a kereszt az elvesztés helye. A halál helye. A kivégzésem helye. És Az elvesztés nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Egészen addig nehéz, ameddig nem képzelem el, hogy Isten hogyan pótolja azt, amit elveszítettem. És persze azt kell, hogy mondjam, hogy ez a képzelet megint nem egy öncélú, nem egy alaptalan, hanem mindig Isten igéjére, ígéreteire támaszkodó. És utolsó előtti példaként tényleg a keresztet hadd mondjam. Az ember szabadságát az adja, hogy nem függ a körülményeitől. Hogy nem a körülményeiből merít. Hogy a körülményeknek a változása nem manipulálja az ő életét. De hát ez nem igaz, Sanyi. Hát elveszed a pénzemet, és az engem nagyon is manipulál. Hogy értem, nem fogok tudni bevásárolni. Elvesztem a biztonságomat, kétségbe esek. Megszoktam egy életkörülményt, és hogyha azt elveszed tőlem, akkor a visszalépés nagyon-nagyon frusztráltá tesz engem. Ugye az élet, egy adott életszínvonalon élni, még ha alacsony is, nem olyan nagy probléma. A nagy probléma az életszínvonal változás. Tehát ez az, ami a legtöbb embert megterheli. Ugye megszokott egy valamilyen szintet, és akkor abból egyszer csak vissza kell lépnie. És ez frusztráló. Nem vagyok szabad ezektől a körülményektől, úgy értem. Ha elveszed mindenemet, kiakadok. És valójában ez a félelem beárnyékolja a hétköznapjaimat is. Tehát nem veszítettem el tegnap se semmit. Minden rendben van. De egész nap aggódtam tegnap, hogy elveszíthetek. És habár nem történt meg a valóságban, az elmémben, a képzeletemben megtörtént, és a félelem megrabolta a tegnapi napomat, ami lehetett volna egy teljes és gazdag nap. A képzelet ilyen módon negatívan is működhet. Hogyan tudok szabadulni ettől a kiszolgáltatottságtól? Úgy, hogy a képzeletemben offenzívvá válok, szembe megyek ezzel a fenyegetéssel, és elképzelem, hogy tényleg elveszítem, de nem hagyom itt abba, hanem azonnal folytatom azzal, hogy elképzelem azt is, ahogy Isten vigasztalása, személyes jelenléte, az ő áldása elegendő arra, hogy ezt a nyomorúságot elhordozzam. Isten személyes jelenléte az életedben olyan erőt ad, olyan valóságos erőforrása a lelkednek, hogy bőségesen többet adhat annál, mint amit a körülmények változása elvehet tőled. De addig, amíg ezt nem képzelted el, addig, amíg a lelked vetítő vásznál nem nézted végig a filmet, amelyikben ez megtörténik, amíg ezt az élményt szimulálva a képzeletedben nem élted át, addig bizony nincs nagy ereje a lelkedben. Azaz hallom, hogy hát, ha bajban leszek, Isten velem lesz, és ez elég. És úgy hallatszik ez, mint valamilyen üres vallásos, mint valamilyen olcsó vigasztalás. Oké? Tehát ne dumálj róla. Figyelj, az, hogy Isten velem van, az körülbelül ekkora, az, hogy a körülményeim összeomlanak, az ekkora. Hol egyensúlyozza ez ki egymást? Hogy mered azt mondani, hogy majd Isten megvigasztal? Ne viccelj, elvitték mindenemet. Úgy értem, tönkrementem. Miről beszélsz? És nem az a baj, hogy nem az a baj, hogy a valóság az, hogy Isten vigasztalása tényleg kevés, hanem az a baj, hogy sose képzelted el, hogy milyen Isten vigasztalása egy ilyen helyzetben. Nem éltél a remény lehetőségével, ahol a reményed az, hogy Isten velem lesz, és én ezt elképzelem, megálmodom, gondolkozom róla, alkalmazom rá a Bibliát, ott vannak a versek, a definíciói annak, hogy milyen az, amikor Isten veled van. És ahogy ezt elképzeled, úgy bizony ereje lesz. Tehát oké, az, hogy a körülményeim romlanak, az ekkora, és az, hogy Isten velem van, az meg ekkora. Hé, egész jó arány. Nem félek. Nem félek, mert ha bekövetkezik a legrosszabb is, nincs mitől félnem. És hogyha bármi más következik be, kicsit jobb, mint a legrosszabb, az meg már semmiség. És erről szól a kereszt élete. Reggel fölkelek, és önként vállalom a legrosszabbat. Azt mondom, hogy Uram, ma meghalok. Úgy értem, Nem fogom felhívni az ügyfeleimet, nem megyek le Paksra prédikálni, az evangelizáció csak akkor lesz megtartva, hogyha valaki megtartja, mert én meghalok ma. Nem vásárolok be, nem végem van. Az én kapcsolatom megszűnik ezzel a világgal. Meghalok. Fölveszem a keresztemet, megyek a kivégzésemre. Uram, mit tudsz mondani egy embernek, akit ma kivégeznek? És akkor a Biblia versei elkezdik levetíteni azt az ámulatos erőt, vigasztalás jelenlétet, amit Isten jelent. És azt veszed észre, hogy atyavilág, ez több annál, ez erősebb, ez több, ez megbízhatóbb, ez mélyebb mindennél, mint amit azelőtt a körülményeimből merítettem. Úgy értem, most nincs semmim, épp tönkrementem, és nagyobb a biztonságom, mint valaha azelőtt. Most épp kétségbe kéne esnem, és nagyobb az örömöm, mint valaha azelőtt. Atyavilág, Isten élete több annál, mint amit a körülményeim jelentenek. És átélem hol? A gondolataimban, a reményemben, a hitemben. És aztán az imám végén azt mondom, hogy ámen, fölállok, és az aggodalomnak nyoma sincs. És a félelemnek nincs helye. Miért? Mert van egy olyan erőforrásom, és belekóstoltam, és megízleltem, ami bőségesen elegendő. Bármilyen nehézség elhordozására, amit a hétköznapok hoznak. És ez Pastor Brian mesélt, ez az utolsó példa. Végeztek egy kísérletet kosarasokkal. Hányan emlékeztek erre? Páran. Azért elmondom. Kosarasokkal. A három csoport. Az első csoport dobott első nap, aztán nem dobott soha többet, csak két hét múlva újra. Második csoport dobott első nap, és aztán két héten keresztül minden nap gyakoroltak dobni, és aztán utolsó nap megint dobtak és mértek kosárra, ugye? Szabad dobás. A harmadik csoport dobott első nap, és utána a második nap megtanították nekik, hogyan kell elképzelni, hogy kosárra dobnak. És minden nap edzettek, de csak képzeletben fél órát, és képzeletben kosárra dobtak, elképzelték, ahogy repül a labda, túl hosszút dobtak, palánkról lepattan, akkor kicsit kisebbet kell dobni, és fél órát gondolatban, képzeletben kosárra dobtak. Megcsinálták a végén a tesztet, az első csoport, amelyik dobott, és aztán nem dobott, nullát javult. Aki nem csinált semmit, se nem gyakorolt képzeletben, se nem gyakorolt valóságosan. A másik csoport, amelyik valóságosan gyakorolt, edzett, 24%-ot fejlődött, és a harmadik csoport, amelyik csak gondolatban gyakorolta a kosárra dobást két héten keresztül, 23%-ot. Szinte ugyanannyit fejlődött, mint azok, akik ténylegesen csinálták. Nagyon sokan féltek a bátor élettől. Sokunknak az aggodalom, a bizonytalanság olyan mélyen részévé lett a lelkének, hogy megbénít minket, hogy megrabol minket attól a győztes élettől, amit élhetnénk. Figyelj, de a félelemtől nem tudsz másképp megszabadulni, csak hogyha belemész abba, amitől félsz. De itt a jó hír, nem kell valóságosan belemenned. Elég, hogyha a képzeletedben megteszed. Uram, menjünk át most ebben az imában, azon a helyzeten, amitől félek. De nem egyedül, mert ha egyedül mész át rajta, az csak borzalom. Ugye akkor azt éled át, azt éled meg, amit te vagy, ami a te erőforrásod, amire te vagy képes, és az borzalom. Hanem Istennel, az ő erőforrásaival, az ő képességeivel, és Uram, mutasd meg nekem, hogy hogyan viszel keresztül azon a helyzeten, amitől félek. És meg fog szabadulni a félelemtől. De, ugye a remény másik oldala, ott van rengeteg pozitív ígéret. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Uram, hadd lássam, hogy hogy van minden a javamra. Képzeljük el, adok neked időt minden nap, ahol a lelkem vetítővásznára kivetítheted azt a valóságot, amit a te ígéreteid hoznak létre és definiálnak a számomra. És az életed megtelik olyan vakáció élményekkel, és olyan szinte megmagyarázhatatlan bátorsággal, amivel aztán egy olyan merész életet élhetsz, amilyet a világ csak szeretne. Ámen? Ámen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk felöltözni az Isten fegyverzetét minden reggel. A hit, a megigazulás, az evangélium hirdetésének a készsége. Hogy tégy minket gondolkodó emberekké, akik a meggyőződéseikkel és a reményükkel élnek. És tedd, hogy megtanuljunk Isten szerint valóan képzelegni, valójában elmélkedni, használni azt a lehetőségünket, amivel modellezhetjük a valóságot, amivel gondolatban átmehetünk bármilyen körülményen, bármilyen helyzeten, és gondolatban átélhetjük, hogy te hogyan szabadítasz meg minket. Hogy aztán ugyanilyen bátran és ugyanilyen magabiztosan járhassunk a hétköznapokban is veled. És hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még talán az első lépést sem tette meg Isten felé, akkor itt van a lehetőség. Tedd meg most. Jézus Krisztus az életét adta, érted és mindannyiunkért. Semmi más nem kell tenned, csak elfogadnod őt, mint a megváltódat. Ő valójában kifizette minden hibádat, minden bűnödet, és ezt a fizetséget mindössze el kell fogadnod, mint egy ajándékot. Csak mondd utánam a szívedben, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, de addig is itt a földön adj nekem hitet, reményt és szeretetet. Vezess végig a hétköznapokon, és adj nekem egy győztes életet. Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen. Amen.